Szereplek, Uram, erősségem, az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegvárom. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Háladó Isten tiszteletünk kezdetén a 68. Zsoltár első versét énekeljük. A 68. Zsoltár így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergetetne szertelen mindenő ellenség. Meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromságban ki vagy egy istenség.
a mi segítségünk és ünnepi hálaadó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Halljuk Isten igét, amely által keresi szívünket ebben az órában is, a mai napi Zsoltárban, a 126. fejezetben. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kéméit hozza. Amen. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Ezért imádkozzunk. Taníts minket úgy könnyezni és úgy örülni, ahogyan a te megváltott gyermekeidhez méltó. Ezen a mai Isten tiszteleten a hálaadásnak az alkalmát ünnepeljük, amikor megköszönjük neked a föld termését, és mindazt a jót, amit magunkhoz vehettünk. Mennyei atyánk, tudjuk és valljuk, hogy nem magától terem a föld, hogy nem azért jött az eső, mert mi akartuk, meg mert a természet önmagát irányítja, hanem mert te teremtetted meg a természetet, hogy annak folyása által mi is kegyelmet, gazdagságot, ennivalót, ruházatot és védelmet nyerjünk. Köszönjük neked, atyánk, az újbori alkalom lehetőségét, és a testi ajándékaid, az anyagi javaink mellett lelki áldásokat, amiket napról napra megtapasztalunk, ha kinyitjuk a szemünket, ha nyitva tartjuk a fülünket, és alázatosan oda tartjuk a kezünket, hogy ragd meg azt a te kincseiddel. Kérünk, engedj magadhoz különösképpen közel, amikor úrvacsorázunk, hogy szívünket és a szívünk által a teljes életünket meg tud érinteni. Hogy kivehesd onnan mindazt, ami tövis, mindazt, ami durvaság, sértettség vagy sértődés, mindazt, ami hiába való, emésztő dolog, és ragd meg a mi legbelső titkos szobánkat azzal a kincsel, világossággal, erővel, egyszerű hatalommal, ami tőled a mennyből száll alá. Kérünk, így tégy egyé bennünket, és ajándékozz meg a mi gyülekezetünket önmagaddal, Urunk. Amen. Isten igének a meghallgatására 154-es számú énekkel készüljünk. A 154. éneket keressük ki. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek azok az igéi, amelyeket felolvasok, és az ő lelkének ereje által hirdetem az ő üzenetét, Mózes második könyvében, a mai napi ószövetségi szakaszban található megírva, a 12. verstől a 17-kel bezárólag. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak, lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem, pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne vigyél tovább bennünket. Mi másból tudhatnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Amen. Kérj valamit, és én azt megadom neked. Ugye mindannyiunk előtt jól ismert ez a mesebeli mozzanat, amikor a jóságos tündér felajánlja ezt a lehetőséget valakinek, vagy a király, akinek a lányát megszabadította valaki egy veszedelemtől, egy szegény legény, és a király hálája kifejezéséül ezeket a szavakat ajánlja, kérj valamit, és én megadom neked. Kedves testvérek, mit szóltok hozzá, ha azt mondom, ezen a hálaadó úrvacsorás istentiszteleten a reformáció hetében, hogy Isten engem azért küldött erre az istentiszteletre, mint az ő szolgáját, hogy ezt az ajánlatát közzé tegyem, hogy aki eljött erre az Isten tiszteletre, kiszakította magát ebből a világból, hogy oda tegye magát az Istennek, és elfogadja újabb ajándékait, az az ember, az a gyerek fiatal, nyugodtan éljen ezzel a felkínált lehetőséggel, mert az Isten mondja, kérj valamit, és az meg lesz, mert én mondom. Hát mielőtt félretolnánk, mint lehetőséget ezt az ajánlatot, és tiltakoznánk józanul ellene. Tudnillik, ez a mesék világa is nem illik a templom valóságos közegébe, körzetébe, hiszen azt valljuk, hogy a templom, a gyülekezet az Isten népének a közössége sokkal komolyabb hely annál, hogy áltassuk az embereket. Egy gondolatbeli próbát azért megér a dolog. Hogy Isten igének mélységét és az üzenet mélységét megértsük, futtassuk végig a gondolatainkban, hogy ha kérni lehetne is, miért ne lehetne, akkor mit kérne a gyülekezet? Azok az apróságok, akik kimentek a gyerek Isten tiszteletre, minden bizonnyal azt mondanák, hogy hát ha lehet kérni, akkor ne egy hétig tartson az őszi szünet, ha lehetne is két hétig, hanem vége láthatatlan legyen a szünet, és ha ilyen csodálatos dolgot lehet kérni, akkor kihasználjuk, hogy az a sok tudás, az a sok ismeretlen betű, információ, szabály, összefüggés, amit a különböző tantárgyakból kell megtanulnia egy embernek a felnövekedéséig, az egyik pillanatról a másikra hadd szálljon a fejünkbe, mi pedig szabadon éljük az életünket. A magányos ember vágya, mielőtt rendezné a gondolatait, nyilván úgy fogalmazódna meg, hogy ezt a helyzetet kellene megváltoztatni, a magányosságomat, hogy ne kelljen folyton üres házra hazamenni, és amikor elhagyom a házamat, ne kelljen üres házból kijönni. Most mielőtt beállnak a hosszú téli esték, a lelkemre nehezedő, nyomasztó magánynak a terhét valahogy jó lenne levetni. És miért hallgatnánk el bármelyikünk az anyagi kérdések erőnket meghaladó megoldását? Miért hallgatná el a szülő, amikor arra gondol, hogy ki tudja tanítatni a gyermekét, a félben maradt dolgokat hogyan tudja befejezni, vagy akinek beteg van a családjában, az hogyan juthat elég anyagi forráshoz, hogy a gyógyítatás maradéktalanul az emberi lehetőségeket kihasználva megpróbálhassa, vagy ahogyan ma divatos mondani, kinek kérni az adósság kezeléséhez a megoldást, hogy ne kelljen egyik adósságot a másikkal enyhíteni. És az sem maradjon véka alatt, hogy van, aki az emberi kapcsolat rendszerével nincs megelégedve, az emberi kapcsolatai vannak leterhelve, és mindannyian jól tudjuk, hogy a kapcsolatok nagyon el tudják torlaszolni az ember lelkét, lelki életét, hangulatát, és van közöttünk minden bizonnyal olyan, aki a kapcsolat rendszere helyreállításában van feladat elé állítva. Munkahelyi megoldás lenne néhány embernél talán, ha vezető, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megmondani a beosztottaknak azokat a kíméletlen intézkedéseket, hogyan lehet megmondani, hogy ne sértsük fel a lelkét, ne tegyük tönkre az életét, vagy ha valaki beosztottként szeretne megoldáshoz jutni, akkor szeretné elkerülni azokat a mondatokat, azokat az intézkedéseket, amely nem csak a fülét rontja, hanem talán az életét, a családi életrendjét is felborítja teljesen. Kérj valamit, és megadom neked. Úgy, ahogy nem is olyan nagyon egysikú, és nem is olyan nagyon könnyű dolog ez, ha választani kell, talán több lehetőséget is magunkra vettünk a felsorolásból, amely nem volt teljes. Hogyan szabadulhatunk meg a nehézségeinktől, ha lehet egyszerre többtől is, akkor, amikor csak egyre van lehetőség. Mózes a választott népével együtt egy olyan leterhelt életszakaszba került, egy olyan valóságos, nehéz életállapotba jutottak el, amelyikben az ember mindenre számíthat. Minden rosszra számíthat, a kihívásokra, a külső támadásokra, a belső feszültségekre. Számolhatnak a természeti csapásokkal, a hontalanság érzésének a felemésztő terhével, a kapcsolatok súlyos megromlásával, és abba hagyom a felsorolást, mert vége láthatatlanul lehetne folytatni. És még csak nem is álmodhatnak egy olyan ajánlatról, amivel mi itt megkezdtük a prédikációt. Nem számíthatnak egy ilyen ajánlatra, mert éppen most történt meg az, hogy hátat fordítottak az örökkévaló Istennek csúfos módon, most tagadták meg az Isten velük való jelenlétét, most készítették el éppen az ezt megelőző napokban az aranyborjút, a bálványszobrot, most hirdették ki, hogy nem az Isten az Uruk, hanem az a kézzel csinált bálványszobor az volt, aki kihozta őket Egyiptomból, és az a szobor lesz az, aki előre viszi őket a további úton. Mózes ebben a helyzetben odaáll, mégis odaáll a felséges, mindenható Úr elé, nem szedi a problémákat részleteire, nem kezd el általunk ismert és begyakorolt módon magyarázkodni, tudod, Uram, hát azért történt ez a dolog, mert ez a 40 nap, hát az sok volt. Elszámoltad magad, te egy jóságos Isten vagy, de azért be kell ismerni, hogy elszámítottad magad, ez a nép nem bírta ki a 40 éjjelt és a 40 napot, addig, hogy én levigyem a kőtáblákat és kihirdessem a parancsolatokat. Tudod, az addigi vándorlás, amivel ide érkeztünk a pusztán át, azért elég sok kihívás jelentett. Igaz, hogy ott voltak a te kezednek a munkái, de hányszor találkoztunk össze pogány népekkel, idegen vallásokkal, és láttuk az idegen bálvány isteneket, a szobrokat, láttuk, hogy hogyan borulnak le a szobrok előtt, hogyan varázsolnak, hogyan meditálnak előtte, és hogyan remélik a segítséget. Hát innen jött az ötlet is az aranyborjú szobor készítéséhez. Mondhatná Mózes, ne haragudj rájuk, megviselődtek az úton, lelkileg felemésztődtek, szellemileg, fizikailag is le vannak strapálva, még az idegrendszerük is egy kicsit megpróbáltatott. Mózes magyarázkodás helyett, mivel érzi, hogy nincs itt a helye és nincs itt az ideje magyarázkodásnak, valami más tesz. A lehető legegyszerűbb és legtermészetesebb módon odaáll az Istenhez, és kér az Istentől. Nincs az a mesebeli ajánlat, kér valamit Mózes, és megadom neked. Nincs az a lehetőség, hogy az Isten jött volna le Mózes elé, és mondaná, hogy keresztül húzok minden sértettséget, minden elkövetett bűnt. Most ilyen a lehetőség. Mózes bátorkodik, és a tehertételek, a bűnök, az elpátolás ellenére odaáll az Isten elé, és egyetlen dolgot kér, jó dolgot kér, azt, hogy ismét a megtagadott, leárazott, hátulhagyott Isten bocsásson meg az ő konokszívű népének. Egyetlen dolgot kér, és ez így fogalmazódik meg, gyere velünk. Ne engedj bennünket tovább menni anélkül, hogy velünk jönnél, mert Mózes tud valamit, amiben belefeledkezett a nép. Mózes nagyon jól tudja, hogy az első lépés, amit megtesznek az Isten nélkül, katasztrofális lesz a számukra. Ahogyan örök törvényszerűség az ember életében, az az egyetlen lépés, amit Isten nélkül, az Isten fennhatósága nélkül teszünk meg, tele van veszélyforrásokkal. Ezért kuporodik oda, ezért térdepelődik oda Mózes teljes szívével, testével, lelkével az Isten színe elé, mert tudja, hogy a megoldás csak abban van, hogy az Isten megbocsát nekik, hogy felkarolja őket, hogy keresztül húzza a bűneiket, kegyelmet gyakorol, és azt mondja, rendben van, veletek megyek. Nem kell egyetlen lépés megtenetek nélkülem. Ez a dolgok gyökerének a kezelése. Nem felülkezelés, nem kívülről való pakolgatása rendezetlen dolgoknak és ügyeknek, hanem a megoldás minden felmerülő kérdésre, minden törvényszerűen jelentkező problémára. Mert mi lenne, ha anyagiakat kérne Mózes? Hát azt már kaptak. Egyiptomból úgy jöttek ki, ha visszaemlékszünk a történetre, hogy az egyiptomiak odaadták az arany ékszereiket, felpakolták aranyjal ezüsttel a választott menekült népet, az Isten népét, és hova lett az arany? Hova lett a vágyva vágyott, sokunk által óhajtott gazdagság? Hova lett? Hát a kárhozatba vitte őket, a romlásra vitte, mert amikor jött a pogány borjuk készítésének az ötlete, az asszonyok nyúltak a fülükben a fülbevalókért, a nyakláncokért, az aranyékszerekért, és bedobták nagy lelkesedéssel, itt a gazdagság. Itt az anyagi biztonság, amely ott volt rajtuk a zsebükben, félre vitte a gondolkodásukat. És a gyógyulás, amire olyan sokszor vágyunk. Voltak ők már betegek, fekélyesek, próbatétel alattiak, és mi lett belőle? Újra jelentkező betegség, önrontás, önrombolás lett. Vagy vezetők kért volna másikat? Kaptak ők már újat, Áron személyében, amíg Mózes a hegyen van. És mi lett belőle? Egy megvezethető, rábeszélhető ember, aki megtette azt, amit kértett tőle, Isten akaratával nem egyező módon, és mint egy tehetetlen szobor azt mondja a végén, a számonkérés pillanataiban Istennek, Mózesnek, Áron, hogy összeadták az aranyfüggőket, bedobtuk a tűzbe, és ez a borjú szobor lett belőle. Mintha ott se lett volna Áron, mintha nem koordinálta volna az ékszerek összeszedését, az aranyborjú szobor kifaragását, kiöntését, mint egy gyermek, aki mossa a kezeit távolról, ez lett belőle, hát én nem tehetek róla. Mózes egyet kért, elnyerni az Isten jó indulatát, és igényelni a jelenlétét. Ez a nagy felismerése az egyre öregedő Mózesnek. Uram, ha te orcád nem jön velünk, ha te magad nem jössz velünk, akkor tartalmatlan, értelmetlen, céltalan, bizonytalan a továbbhaladás az életünknek, jobb, ha itt pusztulunk el. Hát ezt jöttünk mi is megerősíteni a mai úrvacsorai közösségünkben, testvérek, hogy az úrvacsora külső jegyei által nem kéréslistát teljesítetünk az Istennel, nem kívánságlistával állunk elé, hanem itt vagyunk, és ő is itt van ígérete szerint, hogy a jelenlétében gyönyörködve, az Isten valóságos jelenlétét élvezve, annak az áldásait magunkra, magunkba véve, menjünk tovább. Nem leszünk anyagilag gazdagabbak. És akinek sajgott a lába, talán most belefeledkezik néhány percre, lehet, hogy hazafele menet megint sajog a lába, és akinek gondterheltsége van a munkájából, a családjából, emberi kapcsolataiból fakadóan, azok ott fogják válni, mire hazamegy, de nem egyedül megyünk. Egyet kérhetünk, és ez nem volt vicc és nem volt mese az ige hirdetés kezdetén, mert minden úrvacsora az Istennek egy nagy kitárulkozása, és minden részünkről való igazi úrvacsora vétel az Isten titkaiba való betekintés jelent. Ugyanoda visszamegyünk, de nem egyedül, hanem elmondhatjuk azt, Uram, gyere velem. Gyere velem, mert nem értek egyet dolgokkal, de nem merem kimondani. Gyere velem, mert álmatlan éjszakáim vannak, mások élete terhel, de egyedül felemésztődöm. Gyere velem, és segíts megtalálni azt a csapást, ahonnan kilábalhatunk a válságunkból, abból a nehéz helyzetből, amelyet képtelenek vagyunk megoldani. Ez a gyülekezet működésének és az egyház életének az értelme, hogy mindazok, akik ide tartozónak vallják magukat, a lelkiismeretük, az életlátásuk kitisztulását kapják meg, és felerősödjön az életünk, ráhangolódjon az életünk arra, ami az élet biztonságát teremti meg, hogy ne gyökértelenül magyarázkodjunk, hogy mit miért nem és mit miért igen, hanem magyarázkodás nélkül a szavaink, a kijelentéseink, azok meggyőző erejűek és biztonságot adók legyenek. Innen kell visszamenni a pusztába. Hosszú út vár Izraelre. Büntetés miatt, próbatétel miatt, Isten kegyelme gyakorlásának a hadszíntere lesz ez. Sokféleképpen lehet értelmezni. Nekünk is vissza kell menni a pusztába, az egyedüllétbe, az iskolába, a munkahelyre. Egy másik ember folyamatos nyomorúságát látni, anyagi dolgokat rendezgetni okosan, de mégiscsak másként. Meghatóan szép, és mindenek fölé emelő az ószövetségi kifejezés, ami itt van ebben a mai igében. Az Isten orcája jöjjön velünk. Az Isten orcája az ő jelenléte, amely a legmélyebb biztonságot adja az életünkben. Azt mondja Mózes, gyere velünk, Uram, láthatatlanul, gyere velünk borjúszobor nélkül, nem lesz oltár, nem lesz külön nagy templom, hiszen pusztai vándorlás következik, sátor lesz, sátor templom lesz, amit ezután a táboron kívül kell felállítani a népnek, de ha velünk jössz, ez különböztet meg engem és a te népedet más emberektől és más népektől a föld színén. Ugyahogy mennyi külön valóságra vágyunk. Ugyahogy mennyiszer szeretnénk egy mondattal többet mondani, mint a másik ember. Ugyahogy mennyire szeretnénk, hogy néhány centivel magasabbak legyenek a tornyaink, mint a másik felekezett templomának a tornya. Ugyehogy mennyire szeretnénk hamarabb odaérni, mint a versengő asszonyok vagy tanítványok húsvét hajnalán, mint a gyerekek, kiér hamarabb oda a sírhoz, hogy meglássa Jézus testét. Mennyi minden van, amivel szeretnénk kitűnni, másak lenni. És Mózes arra tanít, hogy ne akar látszólagos dolgokkal előbbre haladni, ne akar megfogható evilági dolgokkal tetszelegni és lekörözni egy másik embert. Elég legyen. Hidd el, hogy elég. Elég legyen az, hogy tudod, hogy veled van az Isten. Elég legyen, mert valóban be fogja bizonyítani a jelenlevő Isten, hogy a orcája veled megy, akkor is jönnek a betegségek, akkor is jönnek a kaotikus pillanatok, a szívet és lélegzetet elállító nehéz, megoldatlan dolgok, intézkedések. Elérkezünk a bajokhoz. A vándorlásunkban szeretnénk kikerülni a próbákat, a bajokat, a hegyeket, a völgyeket, és szeretnénk egyenes úton, sík területen sétálva haladni, de akarva, akaratlanul belemegyünk a bajokba, a gyászesetekbe, a problémákba, a tragédiákba, beleérkezünk, ahogy a pusztai vándorlás kínálja majd ezeket a nehézségeket a népnek. Na de ha veled van az Isten, ha az Isten az orcáját ígéri meg és garantálja, a veled levő Isten, aki hegyeket és völgyeket cserél fel, aki ember szíveket és indulatokat tud megváltoztatni, aki elő tud teremteni a semmiből is bármit, nem elég garancia az előrehaladásban. Legyen az, testvérek, hiszen az új szövetség teljes üzenete is erre megy ki, az Isten nem csak Mózessel ment állomáshelyről állomáshelyre a pusztában, míg elértek majd sokára Kánaán földjére, hanem az Isten megszánva az emberi élet nyomorúságát, a menny magasságából szállt alá Fia Jézus Krisztus által, hogy állandóan velünk való létét még jobban megbizonyítsa. Itt járt, itt cselekedett. A golgotai kereszt és a nyitott sír és a Szentlélek kiáradásának egysége azt üzeni, hogy hajlandó az Isten velünk jönni. Most már csak azt kell eldöntened velem együtt, és újra megerősödni a szövetségben, a tekintetben, hogyha egy dolgot kérhetnél az Istentől, a mai istentiszteleten is, a befejezésben is azt mondom, hogy kérhetsz egy dolgot az Istentől, akkor ne egy marék aranyjal menjél haza, annak a hitével, hiedelmével, ne egy ideiglenes gyógyulással próbálkozz az Istennél, ne egyszerűen egy ember haragjának a kiolvasztására törekedj, hanem merj nagyobbat kérni, merj elkérni a kulcsot, azt az egyet, amely megoldás, amely biztonság, merj azt mondani, amit Mózes mondott, Uram, ha a te orcád nem jön velünk, akkor ne vigyél minket sehova. Amen. Válaszunk legyen Isten üzenetére az 511. dicséret 3. verse. Nincs abban semmi kockázat, Urunk, hogy ezt az egyet merjük kérni, jöjj velünk, és mi hadd járjunk veled. Hát ki lenne az, aki egyedül valóságunkban nem hátrál meg, hanem velünk jön? Hát ki lenne az, aki nem tántorodik meg, amikor nagy ellenállásokkal találjuk szembe magunkat, ellenkezésekkel, vagy a nincstelenséggel, vagy a nagy gazdagsággal, a számkivetettséggel, vagy a ránk bízott hatalommal? Ki lenne az, aki olyan szorosan fogná a kezünket elválaszthatatlanul, mint te magad? És ki lesz az, amikor befejezzük az életünket, eljön az utolsó pillanat a földi pályafutásunknak, akkor nem tántorodik el mellőlünk, hanem lelki és fizikai értelemben ott lesz, mint te magad. Kérhetnénk mást? Nem, Urunk, tudjuk, és ez nem kényszeredett dolog, ezért kérjük alázatos szívvel magunknak, családtagjainknak, barátainknak, a gyülekezet közösség teljességének, a falunak, a magyar nemzetnek és a teremtett világnak, ne hagyj magunkra bennünket. Ne engedj tántorogni, tévelyegni, Ne engedd, hogy iránytűkkel tapogatózzunk és keressük az útvonalat, a segítséget, a támaszt. Ne engedd, hogy nélküled menjünk. Jöjj velünk, mert ha te orcád nem jön velünk, nincs értelme elmenni a templomból, hazamenni és új utakat keresni. Hisszük, mert ígérted, hogy velünk vagy, ezért rátámaszkodunk, és abban a mély titokban, amit a kenyér és a bor jelent, az úrvacsorai közösség által most újra feltöltekezik a szívünk, megnyugszik az életünk, te bűnbocsátó, irgalmas, szerető, és embert, az emberi életet minden úton áron megmenteni akaró Isten vagy. Köszönjük neked ezt, Urunk, és mindazt, ami tőled száll alá. Amen.
Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy újbor alkalmából az úrvacsorai jegyeket Bíró József presbiter testvérünk és felesége adományozta, Isten áldja meg életüket és adja vissza adományuk sokszorosát. Jövő héten iskolai szünet van, de reggeli áhítatok lesznek, szeretettel várjuk a vágyakozó szíveket. Én a családdal Debrecenbe töltök néhány napot, ez idő alatt a segédlelkész végzi a szolgálatokat. Jövő szombaton a reformáció megünneplésének egy körzeti alkalma lesz Baktalorrendházán a református templomban, szombaton tehát délután 4 órakor, utána a Degenfeld gróf emlékmű megkoszorúzására kerül sor, aki a tiszántúli református egyházkerület több mint 20 éven át volt főgondnoka. Aki teheti, hogy részt vegyen ezen az alkalmon, szeretettel buzdítjuk, és ha valaki nem tud eljönni oda, akkor nálunk jelentkezzen, hogy gondnokúrnál is az utazást megszervezzük. Jövő vasárnap délelőtt tartjuk a reformáció ünnepi megemlékezést. A délelőtti istentiszteleten, aki szívesen vállal a szolgálatot, főleg a fiatalabbak közül, ebben az megemlékezésben azt kérjük szeretettel, hogy istentisztelet után jelentkezzen. A jövő vasárnap délutáni istentisztelet keretében emlékezünk meg az elhunyt szeretteinkről, különösképpen is azokról, akik az elmúlt év során mentek el a minden élőknek útján. Várjuk a megemlékezésre a gyülekezet minden tagját, különösképpen azokat is, akik gyászban járnak. A református tiszántúl legutóbbi száma az előtérben megtalálható, kiki elviheti a saját példányát. Isten áldja meg életünket, ő legyen gyülekezetünknek, családjainknak és személyes életünknek a jövőben is őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, a 464. dicséretet, Jöjj királyom Jézusom, szépen íme megnyitom, 464. ének.
Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.